Folytatódik az aréna, vendégünk továbbra is Szent Ivány István, az Európai Parlament liberális képviselője. A műsor első felében a 2007-2013 közötti uniós költségvetésről beszélgettünk, ahogy visszatekintünk itt a parlamenti évadra, és már a bevezetőben elhangzott, hogy a másik ilyen nagyobb vitapont ugye az alkotmányos szerződés volt, amit hát most már talán elmondhatjuk, hogy nevezhetünk talán fiaskónak, hiszen a jelenlegi formájában ez az alkotmányos szerződés már biztos, hogy nem lép életbe.
Ezt én is így látom, a jelenlegi formájában egészen biztosan nem, hiszen két ország, és ezek közül egy meghatározó európai ország, Franciaország nemet mondott az alkotmányos szerződésnek erre a szövegére is. Ebben a formában való elfogadására, de azért az egész ügy nem halt még meg, és én ezt biztatónak tekintem. Ugyanis az alkotmány, vagy az alkotmányos szerződés az egy szimbolikus dolog. Az nem egyszerűen egy jogi szöveg, bár az is, ami egyszerűsíti, átláthatóbbá teszi a döntéshozatali mechanizmust, az unió működését, és ilyen szempontból fontos lenne, hanem ezen túlmenőleg egy szimbólum, annak a szimbóluma, hogy az európai nemzetek közös jövőben gondolkodnak, és együtt képzelik el a jövőjüket. Tehát akik már arra szövetkeznek, hogy egy közös alkotmány keretei között élik le az életüket, közös emberi jogi normákkal, azok már hosszú távra gondolkodnak egy közös jövőről. Na most úgy tűnt, hogy ez kap léket, ez az elképzelés, vagy ez a, és ezt én nagyon sajnáltam volna, mert én elkötelezetten híve vagyok egy európai egység folyamatnak. Ma a helyzet az, hogy ha ebben a formában nem is fogadják el, azért elkötelezték magukat az állam és kormányfők, hogy az alkotmányos szerződés eszméjét, szellemiségét tovább viszik, nem ejtik el, nem mondják azt, hogy ez meghalt, időt hagynak a gondolkodásra, ez még egy tovább.
Mondhatjuk azt, hogy egy kicsit, legalábbis, hogyha megnézzük például a múlt hónapi uniós csúcsról beszámoló tudósításokat, akkor talán mondhatjuk azt, hogy egy kicsit jegelték most az alkotmány ügyét, és úgy tűnik, hogy a tagállamok is várják, hogy egy kicsit jobb legyen a belpolitikai klíma az egyes országokban.
Pontosan erről van szó. Az alkotmánynak a legfőbb problémája az, hogy nem sikerült megértetni az állampolgárokat, és különösen a régi tagállamok állampolgárai, hogy ez miért kell, mire jó. Akik nemet mondtak erre, természetesen azok sem a szövegre mondtak nemet. Ahogy Tony Blair nagyon szellemesen fogalmazott az Európai Parlament ülésen, itt két lehetőség van. Az egyik az, hogy az emberek gondosan tanulmányozták a 380 oldalas dokumentumot, minden részletét megrágták, megvitatták, és azt mondták, hogy nem kell. Vagy a másik lehetőség, az emberek általában elégedetlenek az Európai Unióval, és most kaptak lehetőséget arra.
És hát sokan azt mondják, hogy ezzel tulajdonképpen a régi tagállamokban a bővítésre, vagy a bővítés folytatására mondtak inkább nemet, vagy azt utasították el a referendumot.
Igen, egy ilyen olvasat is lehetséges. Hiszen a francia vitában nagyon sok populista elem előkerült, és például a lengyel vízvezeték szerelő, aki fogai között francia kulcsot szorongatva támadást intéz Párizs és a francia munkaerőpiac ellen. Igen, nagyon sajnálatos, hogy ezek a hangok nagyon felerősödtek a bulvár médiában is, de a politikusok szövegeiben is. Tehát egy ilyen félelemként fogalmazták a bővítést, már a jelenlegit is, a továbbiakat azt mondják egyértelműen. Tehát Franciaország egy fontos elem volt, hogy így lehet megakadályozni Törökország majdani esetleges belépést. Ez rendkívül sajnálatos a mi szempontunkból, mert mi egy olyan Európához szeretnénk csatlakozni, és akartunk csatlakozni, amelyik egy befogadó Európa, amelyik minden diszkriminációtól mentesen minden új tagállamot befogad. Ezzel szemben sajnos erősödtek a fenntartások a régi tagállamokban. Ezért most nem lenne érdemes erőltetni ezt a dolgot rövid távon, hanem várnunk kell arra, hogy a közvélemény megemésze az eddigi bővítéseket, és látva azt, hogy nem járt azokkal a következményekkel, amitől félt, mert itt nagyon erős szorongások vannak, hogy elárasztják a munkaerőpiacot, elveszik az állásokat, jön a tömeges bűnözés, jönnek a prostituáltak, nagyon sokféle félelem van. Ha majd látni fogják, hogy mindez nem történt meg, akkor remélhetőleg hajlandók lesznek arra, hogy támogassák ennek a szövegnek valamiféle változatát, mert azért természetesen arra is szükségünk van, hogy a döntéshozatali mechanizmus egyszerűbben és világosabb legyen. Ez az eredeti döntéshozatali mechanizmus, ami mellett mai napig működik az Európai Unió, az eredetek 6-9-12 tagállamra volt kitalálva. 25 tagállam esetében már nagyon-nagyon nehezen, recsegve ropogban működik. Egyébként, amiről beszéltünk, a 7 éves költségvetés is azt mutatta, hogy azért volt olyan nehéz azt a kompromisszumot létrehozni az eltérő érdekeken túl, mert nagyon-nagyon sok tagország között kell létrehozni az egyetértést. Az alkotmányos szerződésnek az egyik fontos pontja az, hogy minősített többséget, a kettős többséget, tehát tagállamok többsége és az állampolgárok többségét teszi uralkodó normává. még ma egy áttekintetetlen rendszer van, ahol minősített többség van, és nagyon sok ügyben egyhangúság van, tehát ha úgy tetszik, a 600 ezres Luxemburg meg tudja vétózni a 475 milliós Európai Unió bármely döntését, és nem mindegyiket, de a nagy stratégiai döntést, ez mégsem igazán helyes, hogyha 24 tagország mindegyik egyetért, vagy 25-ből 24, és egy pedig úgy gondolja, neki nem jó. Tehát nagyon fontos lenne ennek az elfogadása legkésőbb 2009-től.
Igen, vannak is ilyen elképzelések egyébként, hogy a következő 2009-es Európa Parlamenti választásokkal egyidejűleg szavaznának esetleg arról a módosított alkotmányos szerződésről majd.
Igen, én támogatom ezt az elképzelést. Azért is támogatom, mert fontos, hogy ennek az elképzelésnek legyen egy széleskörű támogatottsága, tehát lakossági támogatottsága is. Ugye csupán az alkotmányról tartott népszavazások könnyen vezethetnek egyfajta populizmé, és könnyen felerősíthetik csak azokat az érveket, amelyek ellene szólnak. Ha ez összefügg egy európai parlamenti választással, akkor vélhetően azon többen vesznek részt, azok is részt vesznek, akik az európai egységfolyamat iránt barátságosabban viseltetnek, akiknek ez fontos, és akkor van esély arra, hogy ennek az alkotmánynak a módosítását elfogadják.
Ja, a bővítés az azért mindenképpen folytatódik, bár az azért továbbra is kérdéses, hogy milyen ütemben és hosszabb távon, ugye milyen körben folytatódik a bővítés, viszont éppen a már tett júniusi csúcson azért körvonalazódott egy olyan kompromisszum, vagy abban talán elmondhatjuk, hogy sikerült megállapodni, az unió befogadó képessége talán nem jelenthet akadályt. Tehát az az ország, amelyik felkészült és minden tekintetben eleget tesz az uniós normáknak és követelményeknek, az azért befogadást nyer az Európai Unióban.
Ez ebben a pillanatban elsősorban a Romániát és Bulgáriát érinti, mert azért az az igazság, hogy a bővítési folyamata egészen azért lelassult. Ezt nem lehet vitatni. Ezt nehezményezik és horvát barátaink, akik azt érzékelik, hogy szinte mesterségesen lassítják az ő bővítésüket, azzal, hogy összekötik a török tárgyalásokat, és Törökország esetében eredetileg is egy lassabb és
kiterjedtebb forgatás. Egyértelmű ez, hogy összekötik, csak hát egyszerre született a döntés a csatlakozási tárgyalások megkezdéséről, de...
Hivatalosan talán... nem kötik össze, hivatalosan azt mondják, hogy minden országot különbírálnak el, de például a horvátok azt érzékelik, hogy ők már lezárnák az összes fejezetük átvilágítási szakaszát, de az uniós tisztviselők várnak mindig az adott fejezet törökországi lezárásáig, a horvát lezárása, és idáig még csak néhány kevésbé.
Mert azért az egyértelmű, hogy a török, esetleges török csatlakozás az ilyen 10-15 éves távlat.
Hát pontosan ez a probléma, hogy arról senki nem beszél, hogy a következő 7 éves költségvetési periódusban erre sor kerülne, tehát 2014 előtt annak nincs esélye, ezt a törökök is elfogadták, tehát ők nem is szorgalmazzák, hogy ez gyorsabb legyen, ők azt mondták, hogy az időtáv nekik jó. Ők végülis már 63-ban nyújtották be a felvételi kérelmüket, ehhez képest az, hogy most már végre tárgyalhatnak, ez egy nagyon nagy előrelépés. Horvátország esete más, hiszen Horvátország eredetileg igen ambíciózusan persze, és az nem volt igazán reális, 2009-es csatlakozást tűzött ki célként. 2010 még lehetséges lenne, ha az Unió olyan ütemben tárgyalna velük, mint ahogy tárgyalt most a legutóbbi tizekkel. Ettől félnek most a horvátok, hogy azt érzékelik, hogy már fél éve tartanak a tárgyalások, és bizony nagyon-nagyon kevés történt, talán két fejezetnek, még az ilyen kulturális fejezetnek a lezárására került sor. Most, amit Romániát és Bulgáriát illeti, nyilván ez minket is érint. A döntés már megszületett, őket föl fogják venni. A kérdés most már csak az, hogy ez 2007. január 1-e, vagy 2008. január 1-e lesz. Én nem gondolom, hogy a kettő időpont között nagy lenne a különbség, nehezen hiszem.
Mindenesetre hogy... most felvetődött azért, hogy a bizottság, brüsszeli bizottság foglaljon állást a 2008 mellett, aztán ebben nem volt hajlandó a bizottság.
Ez így van, de nem kerülheti el az, hogy állásfoglalja. Most már gyakorlatilag egy éve halogatja ezt az ügyet, hiszen tavaly decemberben kellett volna először javaslatot tenni a bővítés időpontjára, aztán most tavasszal, és most őszre, októberre tolta ki, hogy megteszi a végső javaslatát, hiszen ez úgy történik, hogy a bizottság tesz egy időpontjavaslatot, és erről dönt, Románia esetében minősített többséggel, Bulgária esetében egyhangúsággal a tanács. Tehát a bizony elő kell terjeszteni 2007 vagy 2008.
Hol vannak egyébként gondok leginkább Románia és Bulgária esetében?
Mindkét ország esetében a legnagyobb gondot a korrupcióban jelölték meg, és a korrupcióval szembeni fellépés, de általában az igazságügy működését tartják elégtelennek. Az uniós pénzek eddigi felhasználásával kapcsolatban, különösen Románia kapcsán nagyon szigorú bírálatok fogalmazódtak meg, általában az állami adminisztráció működésével kapcsolatban. Tehát a felkészülés egészét illetően komoly aggályok fogalmazódtak mindkét ország kapcsán. Ma egyébként Románia egy kicsit jobban áll. Ez egy nagyon érdekes verseny 99 óta, amióta egyáltalán szó van a két ország csatlakozásáról, hogy Románia jobban indult, aztán nagyon visszaesett. Sokáig Bulgária volt a favorit, sokáig Bulgária érvelt amellett, hogy válasszák ketté, és őket engedjék be, hiszen úgy tűnt, hogy az ő esetükben az. Ma Bulgária mellett érvel, hogy ne legyen külön döntés, mert attól félnek, hogy az esetleg Románia javára lesz kedvező. Én úgy ítélem meg, hogy a egyéves különbség olyan értelemben nem valós különbség, hogy én nem látom annak a reális esélyt, hogy egy év alatt lényegesen felkészültebb lenne akár Románia, akár Bulgária a csatlakozásra. A mi érdekünk meg Románia kapcsolatában az, vagy Románia kapcsán az, hogy természetesen a feltételek teljesülése esetén legyen minél hamarabb tag, hiszen közel 2 millió magyar számára ez egy nagyon fontos dolog. Markó Béla és a romániai magyarság vezetői minden alkalommal elmondják, amikor találkozunk, hogy nekik ez szinte létkérdés, hiszen ők azt remélik, hogy részben a fejlesztési támogatások egy részének felhasználásával, részben pedig az uniós tagsággal a helyzetük lényegesen.
Na jó, tudom, akkor éppen a bizottság a legutóbbi jelentésében éppen utalta a kisebbségi törvény hiányára is.
Igen, ennek mi nagyon örülünk, és ebben azért volt némi része a magyar képviselőknek, tehát úgy gondolom Tabajdi Csabának és nekem is, akik külön levélben fordultunk Oli Rén biztoshoz, akivel egyébként nagyon jó a munkakapcsolatunk, mert úgy érzékeltük, hogy ezt a kérdést elhanyagolt egy kicsit a bizottság, most megint előtérbe került, és örülök neki, mert ez egy fontos ügy.
Most rövid hírek következnek, utána itt folytatjuk.